Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 10-ből 12-es, így nevezte Trump elnök azt a találkozót, vagy így értékelte, amelyet a kínai legfelsőbb vezetővel megejtett, ahol nagyon sok mindent áttárgyaltak, de volt, amit nyilván elkerültek, és amely kérdés azért meghatározná a régió további geopolitikai alakulását. Erről a diplomáciai csúcsról és holdudvaráról beszélgetünk a mai műsorban Krajcár Gyulával, a jelen munkatársával, Kína szakértővel, akinek köszönöm, hogy bejelentkezett Budapestről.
Jó estét kívánok!
Kínai nemzetről nehéz beszélni, mondja ön a doktori disszertációjában, és 2022-ben védi meg ezt a munkát, utána pedig hirtelen jön egy változás, vagy hát folyamatos változás, amit egyébként a szövegben is jelez, tehát állandó dinamikája van ennek a Kína értelmezésnek és elhelyezésnek a nagyvilágban. Azért az öt esztendő mennyiben változtatott most Peking geopolitikai szerepén, szerepvállalásán tulajdonképpen, és mozgásterén?
Nagyon jelentősen változtatott rajta. Ugye egyszerűen arról van szó, és ez egy nagyobb perspektíva, hogy Kína legelőször is gazdaságilag rettenetesen megnövekedett, belenőtt a világba, és hát az ilyen belenövések azok ugye, mint a fánál is, hát szétfeszítik a környezetüket, és előbb-utóbb várható volt, hogy ez el fog érni egy olyan szintet, amikor már a kínaiak minden mozgása politikai jelentőséget kap, és a kínaiak tulajdonképpen akarják, nem akarják, egy fontos politikai aktorává válnak a világ színpadnak. És ez egyszerűen, ez egy olyan folyamat, ami részint teljesen természetes, részint pedig hát borzasztó nehezen emészhető meg a környezete számára, de hát tény.
A környezetet azt in extenso is értjük, de közvetlenül az ő saját környezetére is, tehát az orosz-kínai kapcsolatokra most éppen az ukrajnai háború kontextusában, illetve a dél-kínai tengeri övezeti terjeszkedés szempontjából, nem beszélve az indiai, hát eléggé feszült és kevésbé feszült viszony tekintetében.
Igen, ezek ugye régi konfliktus lehetőségek, ebben is természetesen az a változás, hogy egy sokkal erősebb fél az, aki a másik oldalon áll. Tehát Oroszország is egy sokkal erősebb féllel, India is egy sokkal erősebb féllel szembesül, és hát a dél-kínai tengeren is sokkal inkább a tettek beszélnek ma már, mint régen, inkább csak a szöveg, hogy az, amilyen az a terület.
Tehát akkor a partnerből lassan már riválissá váló Kínával állunk szemben. Ezzel tárgyalt, ezzel a szereplővel Donald Trump a koreai félszigeten. Arra jutottak, hogy enyhítik a Kínára kivetett vállalkozást, 57-ről 47%-ra. Ez most így mondtam két számot. Mit jelent valójában a kínai gazdaságnak ez az enyhítés?
Hát ugye azt se tudjuk, hogy ebből lesz-e valami, vagy hogy egyáltalán, hogy mi lesz ebből. Mert ugye egy sokkal nagyobb számok is szerepeltek már, és ezek a sokkal nagyobb, tehát a 230 és plusz még az utóbbi két hétben még hozzá fenyegettek még egy plusz 100-zal az amerikaiak, de hát az eredeti 230%-ot is ugye felfüggesztették. Valójában ami ma per pillanat napi működésben van, az az első 30%, tehát volt egy 10%-os általános vámemelés, amit mindenki megkapott a világon, és ők pluszba kaptak 20%-ot a fentani ügy miatt, erről majd beszélhetünk néhány mondatot, hogyha...
Nyilván ez része is volt, igen, része is volt a tárgyalásnak tételesen.
Igen, tehát ez a 30%, ez működik napi szinten, és a e fölött lévő 200% az fel van függesztve. Ugye nagyon nehéz egyébként az átlagot meghatározni azért, mert az amerikaiak egy csomó ilyen ágazati vám, tehát amit nem egyes országokra vetnek ki, hanem egyes terméktípusokra vetnek ki, és hát attól függően, hogy az illető ország exportál-e azokból a termékekből, az neki még plusz növeli a vámját, tehát ezt igazából csak csak a gyakorlat mutat, ezeket utólag tudják csak valójában kiszámítani. De a dolognak a lényege az, hogy ezek a nagy számok, ezek a napi működésben jelenleg nem aktívak, és ezeket állandóan halaszgatják el. És ez jellemző egyébként az egész folyamatra, nem csak Kínával, hanem az összes többi partnerrel, hogy gyakorlatilag a részletekbe menően gyakorlatilag senkivel sem állapodtak meg. Akikkel megállapodtak, azokkal ilyen úgynevezett keretszerződéseket írtak alá. Ezek a keretszerződések, ezek ilyen csontváz szerződések, ahogy az amerikai média ezt nevezte, vagyis egy-két fő dolog megvan benne határozva, és hogy majd tovább tárgyalnak egyébként a részletekről. Ezekre az én véleményem szerint azért van szükség ezekre a keretszerződésekre, hogy valami sikert lehessen felmutatni, hogy azért megy ez a folyamat, működik ez a folyamat. Na most a kínaiakkal valójában még ilyen keretszerződés sem írtak alá, hanem megegyeztek bizony, ugye a kínaiakkal nagyon sok konkrét ügyben van vitájuk, és ezen konkrét ügyek jó néhányáról most megegyezés született, illetve hát nyilván nem most egyeztek meg, hanem a múlt héten a tárgyalócsoportok találkoztak Malajziába, és azok készítették elő a mostani találkozót, tehát végül is néhány kérdésben megegyeztek, így például a fentanilos 20%-ot 10%-ra mérsékelték, cserébe a kínaiak megígérték, hogy nagyon intenzíven együtt fognak működni ennek a fentanil problémának a kezelésébe.
Bontsuk ezt ki, azt javasolom, mert a hallgatók számára nem biztos, hogy teljesen világos, hogy mitől mumus ez a fentanil.
Fentanil nagy mumus, ez tulajdonképpen egy fájdalomcsillapító, egy ilyen szuper hatékony fájdalomcsillapító, amire viszont rá lehet szokni. És ugye miután egyre többet vesz be belőle az ember, tehát a kábítószerekhez hasonlóan egyre fokozni kell a bevitel mennyiségét ahhoz, hogy hatékony legyen, és gyakorlatilag ugyanúgy bele lehet halni, mint ahogy a kábítószer függőségbe is bele lehet halni, és az Egyesült Államokban ez a fentanil nagyon népszerű lett, már elég régen, és nagyon sok, tehát tízezeres nagyságrendű a halálesetek száma, ami a fentanillal hozható összefüggésben. Na most eredendően nagy kereskedelmi méretekben a kínaiak gyártották ezt a fentanilt, és ezért az amerikaiak már régen próbálnak nyomást gyakorolni a Kínára, hogy ne exportáljanak fentanilt az Egyesült Államokba.
Meg hát a csempészet is zajlik keményen.
Hát a csempészet is zajlik, mert ugye elvileg nem szabad már bevinni a fentanilt, illetve ellenőrzött körülmények között, tehát a orvosi keretek között ugye használhatják a fentanilt, ugyanúgy, mint bizonyos kábítószereket is használhatnak ugye orvosi keretek között, hogyha az orvos azt jónak látja. Ezért kialakult egy ilyen csempész útvonala ennek az egésznek. Ráadásul a kínaiak reagáltak menet közben erre, és Kína az egyetlen ország ma jelen pillanatban be van tiltva a fentanilnak az előállítása. De a probléma ennél sokkal bonyolultabb, mert a fentanil a számos ilyen elővegyület keverékéből áll össze, és ezeket az elővegyületeket, ezeket nagy részt kínai vállalatok gyártják. És kialakult az a, mondjuk úgy, hogy értéklánc, hogy a kínai vállalatok legyártják ezeket az elővegyületeket, Mexikóba exportálják, Mexikóba ottani vállalkozók, jellemzően a drogmafia különböző ilyen vállalati formái, fentanilt állítanak elő belőle, és beviszik az Egyesült Államokba, és ott illegálisan terjesztik hasonlóan a drogokhoz. Most ugye a Trump kormányzatba, de egyébként ebbe a Biden kormányzat is nagyon hasonló állásponton volt, az a meggyőződés van, hogy a kínaiak tulajdonképpen ez nem akarják nagyon megakadályozni ezt a dolgot, és ez egy ilyen bomlasztó tényező a kettejük rivalizálásába, kettejük harcába. Ugye a kínaiak mindig mondják, hogy erről szó sincs, az igazságot nagyon nehéz benne tenni, de az biztos, hogy a kínaiak játszottak ezzel a dologgal, és játszanak most is, hogy mennyire intenzíven vesznek részt ennek az ellenőrzésébe. Problematikus egyébként még a kínai szempontból azért is a dolog, mert hasonlóan a szintetikus drogokhoz. Ugye az történik, hogy új és új ilyen elővegyületeket állítanak elő a vegyi gyárakba, és hiába listázza a kínai kormányzat, hogy melyek azok az elővegyületek, amelyeket tilos gyártani, ezeknek különböző
újabbak jelennek meg, igen, derivátumok.
Újabbak jelennek meg. Igen. Ugye, tehát nagyon nehéz a szabályozás útján való fellépés ez ellen a dolog ellen, de hát azért nyilván a kínai hatóságoknak lennének egyéb módszerei is itt a dolgok felszámolására, és hát ezzel játszanak, hogy hol engednek kicsit jobban, hol visszavesznek. Most nyilván valami szigorúbb ígéretet tettek cserébe azért, hogy 10%-a, tehát a felét elengedték az emiatt kivetett vámoknak Kínára.
Ritka a földfémben ugyanígy játszanak a húzd, megerezd meg taktikát, próbálják érvényesíteni a kínaiak. Ez mennyire nyom alatban most a tárgyalások ökonomiáját tekintve? Főleg azért érdekel, mert hogy ugye az ukrán dossziéban is megjelenik ez a ritka földfém történet. Grönland esetében ugye, hogy amikor jó nagybácsiként megpróbálta átkarolni ezt a szigetet, ott is ez jelenik meg, illetve hát a sarkvidéki terjeszkedés szempontjából stratégiailag szintén ott van, valahol a mélyben, most már geológiailag is, ugyanez a hívószó. Mennyire fajsúlyos tulajdonképpen ez a tétel?
Az utóbbi éveknek a fejleménye, hogy ez ilyen nagyon, nagyon fajsúlyos lett. Én azt gondolom, hogy kínaiak maguk sem gondolták még néhány évvel ezelőtt, hogy ez ilyen borzasztóan erősítő kártya lesz az ő kezükben. Ez egyszerűen így alakult. Mégpedig azért alakult így, mert Kínában a ritka földfémek, amit ma kibányásznak, annak a fele egyetlen egy lelőhelyről származik. Ez a Baotung nevű városban, ez Belső Mongóliában van. Ott találtak olyan ásványokat, ami nagyban tartalmazza a ritka földfémeket, valamikor az 1980-as években fogalmuk se volt, hogy mit találtak. De ugye ez a kínai érdeklődés elindult, és így elkezdtek vele bingizni, molyolni, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogy, stb. És ennek a kínai természetű molyolásnak lett az eredménye az, amit ma látunk. Nevezetesen, hogy amit találtak, abból ilyen kritikus anyagot, illetve kritikus termékek alapanyagát sikerült kifejleszteni. Azért nagyon bonyolult ez a dolog, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy hol lehet találni ritka földfémeket. Mert hogyha valahol találnak ritka földfémet, nincsenek sokkal beljebb, mert azt ki kell bányászni. Az ásványból ki kell vonni a ritka földfémeket, kivont ritka földfémeket finomítani kell, és a finomítás után lehet felhasználni különböző, főképpen ilyen speciális mágnesek előállítására, amit a csúcs technológiában használnak a repülőgép motorokba, a telefoncsipekbe, stb. Tehát a legkülönbözőbb, már a kulcs jelentőségűvé vált területeken. Na most ez egy valódi értéklánc, amelynek minden egyes pontján jelentős technológiák vannak, amely technológiákat az idők során a kínaiak fejlesztettek ki, és nekik van meg ez a technológiájuk.
Tehát nem csak a nyersanyag a birtokuk, hanem a feldolgozásnak a mikéntje is az övék.
A teljes folyamata is ugye a birtokukban van. Na most az, hogy az utóbbi 2-3 évben ez kiderült, hogy ez ekkora nagy erős ütőkártya az ő kezükbe. Ugye az amerikaiak is, nem olyan mértékben, de valamennyire az Európai Unió is, ugye pánikszerűen elkezdett utána nézni, hogy milyen lehetőségei vannak ezen a területen. És emiatt kerülnek be azokkal az országokkal kötött kereskedelmi egyezményekbe, amelyekbe feltételezések, vagy már valamilyen feltárások alapján állíthatják, hogy van valamilyen ritka földfém lelőhely, hogy mit tudom, az amerikaiak azok milyen feltételek mellett férnek ehhez hozzá. Tehát az ön által említetteken kívül éppen a héten, ugye Japánban is járt Trump elnök, a Japánnal kötött szerződésbe is
benne van, része. Van,
mert a Japán a csendes-óceáni partvidékén valahol a csendes-óceáni homokba találtak ritka földfémeket, és ennek a kitermelése feltehetően valamikor jövőre indulhat meg, és már most kötnek róla egyezményt, hogy majd, ha egyszer valami tényleg úgy lesz, akkor majd ahhoz nekik lesz közük. Ugyanez volt az Ukránban, hát nem se tudják, hogy van-e ritka földfém. De feltételezik, hogy van, mert ott sok minden van, tehát akár még ez is lehet.
Amerikai szója, újra elindulhat a kínai kikötők felé. Ez is része annak az egyezménynek, amelyet Xi elnök és Trump elnök egymással áttárgyalt. Ez mekkora tétel mennyiségben, mennyire segíti a farmereket az Egyesült Államokban? Ugye volt egy varga betű ebben a sztoriban, hogy elkezdett masszívan importálni Brazíliából Kína, és kicsit, hát hogy mondjam, leshelyzetben hagyta az Egyesült Államokat.
Igen, ugye szójapiac olyan, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet bárhol vásárolni. Nagyon nagy a kínálat, a kínaiak onnan vesznek szóját, ahonnan akarnak, és ez azért lett egy ilyen ütőkártya az ő kezükbe, vagy egy inkább egy ilyen alkú alap az ő kezük, mert tehát nincsenek rászorulva, hogy Amerika az Egyesült Államoktól vegyék a szóját. Ugyanakkor az Egyesült Államok bizonyos vidékein, ott középen a farmerek meg nagyon is rá vannak szorulva, hogy eladják ezt a szóját. Tehát itt egy nagyon erős kínálati piac van, és már korábban is, ugye ennek nagy hagyománya van, hogy az amerikai fél az aggódni szokott azért, mert nagyon nagy a külkereskedelmi deficit Kínával kapcsolatban, és a kínaiak korábban ezt mindig úgy oldották meg, hogy mindig megígérték, hogy vásárolnak valamiket, vesznek, körülnéznek, hogy mit lehet venni Amerikába, és akkor majd nagyobb tételekbe vásárolnak. És a szója az pont ebbe a kategóriába. Tehát amikor a kínaiak akarnak valamilyen gesztust tenni az Egyesült Államok felé, hogy többet importálnak az Egyesült Államokból, mint addig, akkor lehet növelni a szója vásárlást, ráadásul tudják tárolni félkész állapotban, tudják tartani, tehát annyit vesznek, amennyit akarnak, tehát ez egy ilyen jó, az ő jó szándékuknak a része. Az egy ilyen plusz ajándék, hogy ezek a szójatermő területek az Egyesült Államokban, ezek hagyományosan republikánus államokban vannak, tehát a Trump legjobb szavazói vannak a szójatermelő farmerek között. Úgyhogy ez abszolút a kínai vezetésnek a jó indulatán, vagy éppen aktuális hajlandóságán múlik, hogy ők mennyit szóját vesznek az Egyesült Államoktól, nincsenek rászorulva egyáltalán. Most nyilván megígérték, mert ugye Trump nagyon büszkén elmondta, hogy megvan oldva a szója probléma.
Együttműködik Kína-Ukrajna esetében, mondta az elnöki gépen Trump. Mit kell ezen érteni valójában? Nagyon sejtelmes, nagyon szűkszavú. Nyilván az Egyesült Államok elnökének kommunikációja nagyon sajátos, tehát a dekódolás egyébként sem könnyű, de ez aztán tényleg nagyon keveset árult el arról, hogy együttműködik. Hát igen.
Igen, és ugye a kínai kommunikáció sem dekódolható túl könnyen általában. Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ahol nem is ugyanazt a nyelvet beszéli a két fél. Ugye állandóan azzal vádolják a kínaiakat, hogy gyakorlatilag ugye partiba tartják az oroszokat. Hogyha ők nem támogatnák az oroszokat, akkor az oroszok már elvesztették volna a háborút. Hát mondjuk ezt nagyon nehéz megítélni, hogy ez valóban így van-e. Az biztos, hogy a kínai vállalati világ az nagyon szigorúan betartja ezeket a másodlagos szankciós amerikai és Európai Uniós előírásokat, tehát nem szeretnének a szankciók hatája alá kerülni, ami azt jelenti, hogy azokról a területekről, amiket szankcionáltak eddig az Egyesült Államok, azokról a területekről a kínai vállalatok kivonultak. Tehát ez annyira súlyos, hogy most például a legutóbbi ugye szankció alá helyezték a Lukoil és a Rosneft orosz olajvállalatokat, és a négy nagy kínai állami olajvállalat azonnal beszüntette a tengeren érkező olajnak a vásárlását. Ami azért egy nagyon jelentős lépés, ez a teljes Oroszországból jövő olajimportjuknak a 20%-a, amit egyik pillanatra a másikra abba hagytak. Tehát ez az egyik, hogy nagyon tartják magukat a szankciókhoz, nagyon tartanak annak a következményeitől. Ilyen értelemben elég hatékony eszköz a szankció. A másik oldala az a dolognak, hogy a kínai vezetők viszont minden percben elmondják, hogy ez a szankciós politika, a szankció mint eszköz, ennél undorítóbb dolgot el nem tudnak képzelni. És ezt nagyon tudnák támogatni, hogyha az amerikaiak, illetve az Európai Unió, Nagy-Britannia, stb. Abba hagynák ennek az eszköznek a gyakorlását. Tehát egyszerűen nem tudnak dűlőre jutni abban, hogy most akkor Kína támogatja-e az oroszokat, vagy nem támogatja az oroszokat, mert ugye akkor mit lehet kérni ezen a területen? Hogyha az egyik azt mondja, hogy támogatja, a másik meg azt mondja, hogy nem támogatja. Mit lehet kérni? Nem lehet kérni semmit. Hát lehet szankcionálni, és akkor azt nem fogja megtenni. De minden mást természetesen meg fog tenni. Ez a kínai politika 2012 óta nagyon erősen tesz az orosz barátságra, ami igényel némi magyarázatot, mert azért ennek nincsenek meg igazából a történelmi hagyományai, sőt a történelmi hagyományok inkább az ellenkezője felé sodorhatnák a kínaiakat, mégse oda sorolja, de ők minden lehetséges módon fogják támogatni Oroszországot, de ami nem lehetséges, ott nem.
Miközben azért a közös határ mentén zajlik továbbra is ez a csendes, vagy félig csend honfoglalás, ami arról szól, hogy az oroszországi populáció abban a zónában ritkul, átházasodnak, földeket vesznek a határon túl, gazdaságilag is egyre inkább érdekeltek, és nyomulnak befele, tehát hogy ott azért van egy csendes frontvonal.
Van egy csendes frontvonal, hát nem is annyira csendes, most ez azért csendes, mert Oroszország meggyengült. Tehát nem tudhatjuk azt, hogy mi lenne, hogyha Oroszország olyan erős lenne, mint mit tudom én 20 évvel ezelőtt volt, vagy olyan öntudatos lenne, mint 20 évvel ezelőtt volt. Tehát ugye könnyebb, sokkal könnyebb barátkozni egy gyenge Oroszországgal, mint egy erősebb Oroszországgal. Ugye a kínaiaknak nagyon komoly elképzeléseik vannak ezekről a távol-keleti területekről, ahol főképpen ugye a klímaváltozás miatt fönt északon meghosszabbodik a jégmentes időszak, lehet hajózni azon a területen. Kínai partvidékről Európába tartó hajóút, hogyha északon tud menni ezen az északi útvonalon, az lényegesen rövidebb, mint hogyha a jelenlegi Indiai óceánon, Szuezi csatornán, földközi tengeren átvezető úton menne. Ráadásul ott fönt ugye nincsenek rendes kikötők, nincs vasút, nincs út, nincs semmiféle infrastruktúra, hiszen ember is alig van, viszont hogyha ott beindulna egy ilyen hajózási folyamat, akkor mindenre szükség lenne. A kínaiak ugye ez borzasztóan kedvelik az infrastruktúra építést, az az ő igazi világuk, tehát van elképzelésük arra, hogy mit lehetne ott tenni. Másrészt pedig valóban kialakult az a demográfiai helyzet, amit említett, hogy a Szovjetunió összeomlása után itt ezen a területen az egyik hatás az lett, hogy az emberek fele elment innen és átköltözött Oroszországnak az európai részébe. Korábban ezt azért nem tehette meg, mert nem engedték meg nekik. Tehát ott volt egy nagy lakosságvesztés, miközben a határ túlsó oldalán, ott pedig hát rengeteg ember van, tetejében ezen a területen volt a kínai régi, hagyományos, szocialista nehézipar, ami tönkrement nagy részt, stb. Egy hosszú ideig nagyon sok volt a munkanélküli, tehát nagyon szívesen mentek volna át, meg mennek is át. De az oroszok ezt nem nagyon engedték, és most sem nagyon örülnek ennek az egésznek. Tehát van egy ilyen látens ellentét, és igenis egy nagy kockázat az a kínaiak számára az orosz baráti kapcsolatokban, hogy ha mondjuk egyszer véget ér az ukrajnai háború, és ha mondjuk egyszer az orosz gazdaság összeszedi magát, akkor az oroszok megint elkezdenek majd úgy viselkedni, ahogy egyébként szoktak, és ami történelmileg igazából szembeállította mindig is az oroszokat és a kínaiakat egymással. Úgyhogy ez egy kockázat, de jelen pillanatban nem ez a helyzet. Úgyhogy mennek át, viszonylag sok a kínai, vannak városok, ahol már azt mondják, hogy több kínai van, mint orosz, ebből mindenféle feszültségek vannak, a kínai újságok meg szokták írni, hogy ilyen nagy kínai verések vannak, a hétvégén berúgnak az orosz munkások, és vagy nem is annyira munkások, hanem így ott létezők, és akkor ez egy jó program, hogy megverik a kínaiakat. Ugye az átmenetnek valóban ez egy ilyen folklorisztikus módszere, hogy a kínai nők vesznek maguknak ilyen alkoholista orosz férfiakat férjnek, és akkor átmennek, akkor utána tud menni a család, hál' Istennek az alkoholista férj hamar meghal, és akkor ott
helyben vannak, igen.
Be lehet szépen rendezkedni.
Tajvánt nem rendezték be, vagy legalábbis nem került a terítékre a tárgyalások szintjén. Ez derült ki a hivatalos vagy kifele irányuló kommunikációból. Jó érzékkel kerülték, azt mondták, hogy most bizniszről beszélünk, nem a hors felületeket fogjuk újra fölmelegíteni, és nyilván nem volt szó, vagy legalábbis tudtunk, nem érintették például a dél-kínai tenger környékén a feszültségeket, ami ugye arról szól, hogy Fülöp-szigeteket kéne támogatni, egyéb államokat az egyre agresszívebb kínai terjeszkedés ellensúlyozásaként.
Igen, tehát legalábbis nyilvánosan egyik fél sem említette, hogy erről beszéltek volna. Ugye Tajvánról nem is nagyon szoktak egymással beszélni, az megint egy olyan területe az életnek, ahol egész más nyelvet beszélnek, tehát egész más az alap, amiből kiindulnak. Ugye Kína abból indul ki, hogy az az ő területük, és az Egyesült Államok pedig abból indul ki, hogy az egy kvázi, hát a független szót azt szokták kerülni, de hogy mégsem az, nem igazán az ő területük. Na most ilyen, akkor mit lehet erről nagyjából beszélni? A dél-kínai tenger, ugye az egy nagyon speciális ügy, mert azt a kínaiak a magukénak tekintik, van egy bizonyos vonal, amit meghúztak egyébként még nem is a kommunisták, hanem a köztársasági kormányzat annak idején, hogy ez az övéké. Ez ugye a tengerjogi egyezmény szerint ez teljesen egy ilyen jogon kívüli valami, ám de a tengerjogi egyezmény ez jóval később keletkezett, tehát maga az egész mai tengerjog az egy későbbi fejlemény, mint hogy ők ezt az igényüket annak idején bejelentették volna. Ennek sokáig nem volt nagy jelentősége, de hát most ugye ottan nagyon komoly fejlesztésekbe kezdtek a kínaiak, és felhasználva ilyen zátonyokat tudnak létrehozni, kikötőket, leszállópályákat,
támaszpontokat, igen,
raktárbázisokat, stb. Stb. Hát azért az egésznek a megágyazásába a kínai külügyminiszter néhány nappal korábban elmondta, hogy az amerikaiaknak a tevékenysége a dél-kínai tengeren az veszélyezteti igazából a békét. Tehát a pozícióját azt leszögezte. Aztán, hogy ténylegesen esette szó erről a két vezető között, arról nincs fogalmunk, de nyilván, ha esett is, jó okkal hallgatnak róla. Nem hiszem, hogy ebbe közelebb tudnának bármibe is kerülni ebbe. Tehát ez egy olyan probléma, ami itt fog maradni velünk, és csak úgy tud megváltozni, hogyha mondjuk az Egyesült Államok elveszti az érdeklődését ez iránt. Ugye ez is benne van egyébként a kalapban, tehát mindig szoktak, de rendre megjelennek ilyen amerikai írások erről, hogy nehogy már az legyen, hogy a Trump valami gazdasági előny érdekébe tulajdonképpen lemondjon Tajvánról, vagy tegyen valami engedményt a dél-kínai tengeren. De hát ez inkább valószínű, inkább az ő kiszámíthatatlanságáról szóló fabulák, ezek nem pedig valóságos veszélyek egyelőre.
Kiszámíthatóság, stratégiai tervezés, átgondoltság, ez inkább a pekingi döntnökök és hatalmi szféra sajátja, és kevésbé, legalábbis pillanatnyilag a Fehérház környékén uralkodó hangulaté. Lépéselőnyben van most Kína ezek után, a tárgyalások után, vagy valójában már azelőtt szerzett magának egy fort, itt tulajdonképpen csak igazolta azt, hogy két utcahosszal előbbre van.
Én azt hiszem, hogy a kínai elképzelés az leginkább az lenne, hogy az amerikaiak hagyják őket békén. Tehát, hogy ők a maguk belső, ezt el is mondta most ugye a Xi Jinping a napokban, hogy ők a belső ügyeikkel akarnak foglalkozni, és ők a maguk koncepcióját attól függetlenül megvalósítják, hogy milyen a külső körülmény, de természetesen azt szeretnék, ha jók legyenek a külső körülmények. Most ma állítólag azt mondta, a Xinhua állítja, tehát a kínai hivatalos hírügynökség azt állítja, hogy azt mondta a Xi Jinping a Trumpnak, hogy a kínai koncepció, a kínai növekedés, a kínai fejlődés az kéz a kézben jár a Trump víziójával, hogy tegyük Amerikát ismét nagyjá. Tehát, hogy ezzel próbálkoznak jelen pillanatban, hogy ezek nem egymással szemben álló elképzelések, hanem ezek egymást kiegészítő elképzelések, és hogyha ők együtt működnek, akkor tulajdonképpen mind a két elképzelés párhuzamosan megvalósulhat. Ebben van egyfajta naivitás egyébként, hiszen pontosan látják, hogy ez a rivalizálásnak az elképzelése, ez az Egyesült Államokban alakult ki, és nyilván pontosan tudják, hogy ez nem véletlenül alakult ki.
És tehát, nem Trump óta, nem a mostani mandátum óta.
Igen, igen. Tehát ez egy fokozatosan kifejlődő valami volt. A Trump volt az az első mandátuma idején, amelyik tulajdonképpen ezt egy ilyen masszív eszmévé tette, de igazából az amerikai politikai elitben ez egy teljesen, tehát még a Trump tűnik egyébként egy ilyen rugalmas fazonnak az összes többihez képest ezen a területen. Tehát ennek ellenére, ugye ez nagyon jellemző a kínaiakra, hogy nekik van egy fixa ideájuk, azt akkor is mondják, hogyha egyébként abszolút semmi nem támasztja alá, vagy nem segíti annak az ideának a megvalósulását. Tehát mint tudom, az ukrajnai háború esetében, és ők leírták, hogy mit gondolnak erről, az volt ugye kínai béketerv, idézőjelben mondjuk, hogy béketerv, és azóta is ezt mondják. És az amerikaiaknak is ezt fogják mondani, amit most mondott a Xi Jinping, hogy mi nem akarunk felváltani benneteket, mi nem akarunk legyőzni benneteket, mi magunk szeretnénk jól élni.
Igen, csak hogy ebben a több pólusúvá vált világban azért a primus inter pares még mindig ott lóg, hogy legalább a célegyenesben, a célfotó mutasson ki valami különbséget.
Hát igen, ugye erre is van persze egy kínai mondás, nevezetesen, hogy a történelem a mi oldalunkon áll. Tehát ők azért alapvetően arra számítanak, nyilvánvalóan, hogy hosszú távon ők fogják ezt a versenyt megnyerni, lévén, hogy hát ők tulajdonképpen alapvetően nagyobbak, mint az Egyesült Államok. Tehát, hogyha ők mondjuk meg tudnának egy az amerikaihoz hasonló hatékonyságú gazdaságot tudnának kialakítani, akkor a kínai gazdaság hatszor akkora lenne, mint az amerikai. Tehát nem lenne miről beszélni. És hosszú távon ugye nyilván a kínai stratégáknak a fejébe ezek a víziók vannak benne. És hogyha megnézzük, mit tudom, a növekedési adatokat hosszabb távon, tehát nem az ideit nézzük meg a tavalyit, bár abban is vannak jelentősebb különbségek, hanem tényleg hosszabb távon, akkor ugye tényleg azt látja az ember, hogy a...
40 éve menetelnek, és egyre feljebb.
Igen. Igen, igen. És hogyha ez nem is akkora különbséggel, mint korábban volt, de ha ez bizonyos különbséggel megy tovább, akkor nyilván feljebb fognak menetelni. De ez viszonylag egyszerűen át lehet látni. Na és igazából az amerikai politikai elit meg ettől tart. Ugye, és a kínaiak meg ez az, amit hát biztos figyelembe veszik, mert nem hülyék, tehát de úgy tesznek, minthogyha ennek nem lenne igazából relevanciája ennek a dolognak, hanem tényleg akkor mindenki építse magáét, aztán majd reméljük, hogy a végén meglátjuk, hogy mi nagyobbat építettünk, mint ti.
Azt nem fogjuk megvárni, amíg csúcsra jut a Kína mindenféle szempontból, tehát hamarabb csörög majd a telefon, és reméljük, hogy Krajcár Gyula újra itt lesz velünk, amennyiben valami történik mégiscsak a kínai érdekszférában, nyugodtan ki lehet ezt jelenteni. Sok minden történhet. Az ujgurok biztos nem fognak felszabadulni, Tibet már egy félig meddig lezárt, vagy inkább lezárt fejezet. A fegyverkező Japán jelenthet még akár kihívást a zónában, és hát ugye van ez a dél-kínai tengeri helyzet, ahol nem említettük, de több állam is érdekelt a Fülöp-szigeteken kívül, akár Ausztrália is ide sorolható. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát néhány dolgot legalább tisztázottunk azzal kapcsolatban, hogy akkor mit is jelent az, hogy 10-es skálán 12 pontos csúcs találkozó, idéztem Trump elnököt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szívesen és viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. A tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.